Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Először is ne felejtsétek el, hogy amíg tart ez az idei rájátszás, addig a playoff promókóddal minden NBA termékre 10% kedvezményt kaptok a Rap City-nek a honlapján, tehát érdemes körülnézni, és ugye az NBA termékekre vonatkozik mindez még egyszer. És a másik dolog pedig, hogy ugye itt volt egy ilyen kis közleményünk, hogy majd jövünk hétfőn, na abból végül is kedd lett, de nem olyan nagy probléma, hiszen még teljesen időben vagyunk, ugyanis ma ugyanúgy, ahogy tegnap elbúcsúztunk volna a két kiesőtől, és bárangoztuk volna a döntőt, ezt ugyanúgy megtehetjük, és mielőtt még idáig elmennénk, én egy nagyon rövid kis kommuniké keretében szeretném megköszönni az elmúlt három hetet Fetter Eriknek, Pák Barnabásnak és Walter Attilának, akik nagyszerűen mentek ezen a Giron, és öröm volt tényleg követni őket, és ha már ugye én például be is covidozottam, és muszáj volt otthon lennem, akkor az otthonról végzett munka mellett tök jó volt Girot nézni, úgyhogy most talán még a tőlem megszokottnál többet is nézegettem őket. Zoli, te valószínűleg nem sok Girot néztél, viszont cserébe nem tudom, hogy mi a véleményed a fantasztikus új díjakról, mert kiosztották őket, és Gobodis Tomi írt egy fantasztikusat, amit szeretnék is felolvasni majd, de azért megadnám neked is a lehetőséget, hogy így mit szólsz ehhez, hogy két újabb olyan díjat kaptunk, ahol a továbbjutó csapat legjobb játékosa nyer.
Nehéz mást mondani rá, mint azt, amit Tomi is összefoglalt, meg amit te is mondtál, hogy teljesen értelmetlen két díj született meg így megint. Hozzáteszem, hogy én számom nem volt akkora probléma, hogy nem Luka nyerte, de tudom, hogy te ugye kiakadtál rajta. Én azért elég kritikusan tudtam szerintem most szemlélni Doncsics játékát, ugye főleg a védő oldalon, de ennek ellenére valószínűleg így is neki kellett volna nyerni. Talán én nem gondolom azt, hogy akkora különbség volt mondjuk közte és Steph között, mint mondjuk talán te, de tény, hogy azt is bele kell kalkulálni, hogy bele kellett volna kalkulálni, hogy milyen kiegészítő személyzetten játszottak, és úgy általánosokban azt is, hogy milyen kilengések voltak a játékokban, és azt gondolom, hogy támadásban egyértelműen kevesebb és kisebb, alacsonyabb amplitúdójú kilengés volt Luka játékában most, dominált gyakorlatilag ezt a playoffot is helye közel. Nyilván itt mindig jöhet az ellenérv, hogy na és oké, mi van a védő oldalon, ez teljesen fair. Ott azért becsúsztak neki kifejezetten borzasztó negyedek, sőt félidők is, és saját maga elmondása szerint is ott fejlődnie kell. De összességében azért szerintem letett annyit az asztal, hogy neki kellett volna megnyerni ezt a díjat, ha nem is akkor a különbséggel, mint azt egy is gondolják, de azért valamilyen szinten egyértelműen.
Ez ugye a Magic Johnson díj, és a másik oldalon meg a Larry Bird díjat osztják ki, és amikor felmerült ez a két trófea, akkor rögtön azon gondolkoztunk, hogy milyen jó, hogyha lenne végre egy tényleg playoff MVP díj nyugaton és keleten. De ez az, ami nem történt meg. Szó szerint olvastam, ami Gobodis Tomi írt, mert annyira jól írta le, hogy nincs is értelme annak, hogy én máshogy ezt megfogalmazzam. Egy díj, aminek semmi értelme. A konferencia döntők MVP-jének is adtak már trófeát ebben a rájátszásban, az új díj azonban a jelek szerint finoman szólva is megkérdőjelezhető értékkel bír. Konkrétan a keleti és nyugati döntőt megnyerő csapatok aktuálisan legjobbnak tartott játékosához vágnak hozzá egy trófeát. Egyrészt sokkal-sokkal több értelme lenne a komplet rájátszást nézni, és az alapján kiosztani a konferencia döntők után egy keleti és nyugati playoff MVP díjat. Minden bizonnyal Giannis Antetokounmpo és Luka Doncic kapta volna ezeket az elismeréseket, bár Giannisnak lehetett volna kihívója Jimmy Butler személyében. Másrészt pedig, ha már a konferencia döntők MVP-jét keressük, akkor nem sok haszna van, ha a továbbjutó csapat legjobbját választjuk akkor, ha egyértelműen, világosan a másik csapatban volt az MVP. Nyugaton nem lehetett kérdés, hogy Doncic messze-messze kilógott a párharcból, a keleti döntőben pedig Butler volt az, aki egy szinttel a többiek felett járt, és bár a statisztikáján sokat rontott a sérülése, de itt sem nagyon lehet vitatkozni azzal, hogy ő volt a legjobb. A díjakat ezzel szemben megkapta Steph Curry és Jason Tatum. Ők is jól játszottak, csak éppen volt náluk jobb. Ennek ellenére Butler egyetlen szavazatot kapott mindössze. Én szerintem tökéletes összefoglalása annak, amit szeretnék mondani. A kezdő ötön a Playoff percek rovatban találjátok Gobodics Tomi ezen elemzését. Egyébként is nagyon javaslom és ajánlom ezt a rovatot, mert rohadt jó. De szóval mi értelme lesz ennek a két díjnak innentől? Igazából gyakorlatilag semmi. Mint ahogy ugye sokan a döntő MVP díjat is néha kétségbe vonják. Hasonló okokból, de azért ott van egy olyan extrája, hogy az mégiscsak a nagy döntő. És akkor ott pedig, erről már sokat beszéltünk, egy kicsit az amerikai kultúrához is, a winning culture, meg a győzelem végtelen értékeléséhez is hozzátartozik az, hogy a győztesből választanak. Akkor is, hogyha André Iguodalát kell akkor választani. Szóval, na, valahogy jobban megértem még a döntő MVP-t, de ennek a díjnak így szerintem semmi értelme. Búcsúzzunk el két csapattól. Kezdjük szerintem a Miami Heat-tel. Hú, először is, Zoli, abban egyetértünk, hogy ez a Miami Heat teljesen legit contender volt. Valóban bajnok esélyes csapat, és akár azt is mondhatjuk, hogy igenis a sérülések azok, amik megakadályozták abban őket, hogy döntőig meneteljenek.
Aha. Két kérdésből állok, kérdésed második felével igen, egyet lehet érteni. A sérülések gátolták meg őket egyértelműen, én azt gondolom. Viszont az első fele meg érdekesebb, mert ugye egyetértünk-e abban, hogy ez egy igazi contender volt, akkor igen, ha azt mondjuk, hogy nem számítottunk, vagy számíthattunk a sérülésekre. Ami így azért ebben formában nem teljesen igaz.
Uh-huh. Ez érdekes gondolat azért is, mert mondjuk Butlert nem mondanám sérülékenynek, inkább csak hát már kezd egy kicsit leharcolt lenni ilyen szempontból, de ha belegondolsz, akkor végig load menedzselték vele is, és Lowryval is az egész alapszakaszt. Tulajdonképpen ez a csapat tolta ezt messze a legdurvábban. Bárkinek bármi baja volt, az egy hétre, egy hónapra kiült akár. És ennek ellenére Butler és Lowry volt az, akinek a sérülése végül döntően befolyásolta azt, hogy a Heat meg tudta mutatni a potenciáját, vagy nem. És azon az utolsó két meccsen, ahol Lowry is és Butler is, nem tudom, kellően meggyógyult már, vagy a sérülés ellenére is valahogy képesek voltak mozogni, azért teljesen, totálisan máshogy nézett ki a Miami Heat támadásban. De mégis azt kell, hogy mondjam, hogy annyiban igazad van, hogy ez a keret, ez egy öreg vagy idős keret ahhoz képest. Ebben a keretben ráadásul a fiatalok közül végül a playoffban nem igazán tudott senki tényező lenni. Á, de bajot fiatalnak veszük, akkor de ha belegondolunk abba, hogy Hero a sérülése nélkül is ilyen határán mozgott annak, hogy meddig pályán tartható. Duncan Robinson, hát mondjuk ő is 29, szóval, de minden esetre kijátszotta magát, és igen, Strass például, Gabe Vincent, ők tudtak időnként egy-egy meccsre jót nyújtani, de hát nekik meg még a konzisztencia hiányzott, és ez végül azt eredményezte, hogy a Miami félpályán ebben a szériában valami 90 vagy 86-os valami egészen elképesztően alacsony offenzív ratinget hozott. Gyakorlatilag vagy ha az egészséges Lowry irányított, vagy hogyha az egészséges Butler támadott és irányított, ez a két verzió volt, amiben ez a csapat bármennyire is működött félpályán. Így sem nagyon jól, de minden más verzió az ilyen történelmi mélységekben volt, és nyilván ehhez kellett egy fantasztikus bosztoni védekezés, egyáltalán nem venném el az ő érdemüket ebben, de azért ezen mindenképpen el kell, hogy gondolkodjon a Miami, hogy mélynek tűnt ez a csapat, meg nagy felfedezések, meg Strass tényleg egy elég komoly szerződésért szerintem most megharcolt, de mégsem voltak elég mélyek ahhoz, hogy úgymond ezt a vihart, ezt túléljék, hogy a fontos játékosaik is kisebb sérüléseket összeszednek. Igazából ez talán egy ilyen tanulság is.
Ilyet, a tanulság az, hogy Tyler Hero Hát nem, hogy nem érkezett meg, hanem ez egy kifejezetten borzasztó és nagyon-nagyon csalódást keltő rájátszás volt tőle. Nyilván itt a sérülése után már teljes non-faktor volt, ugye azt mondom, az utolsó meccsen 0 ponttal.
Igen, hát ez beállt, de minek kategória volt de, már, igen.
Igen. De hát előtte is már, és még ha azt is kiveszem, ugye, ha kiveszem a harmadik meccset, ott is azt hiszem más sérülése baradott, ugye 4/15 és 8 pontot hozott össze. Igazából a legjobban sikerült Fili elleni párharcban sem volt annyira jó. Egyetlen mérkőzés volt, ahol ő extra volt, és tőle igenis azt várták már el, hogy extra legyen, és az Atlant ellen meg kifejezetten pocsék volt ott, és egyetlen mérkőzés lesz, amit gyakorlatilag. Nem tudom, hogy mennyi pénzt kell ennek a srácnak adni, de én rohadtul cidréznék még a 20 milliót is megadni. Alulméretezett igazából, és mint hogyha kosárikus lenne, olyan nagyon-nagyon különleges. Nem tudom őszintén, hogy mit kellene csinálni Tyler Herroval. És azért kardinális kérdéshez, mert gyakorlatilag az egyetlen igazi, fiatal, jövőbeni piece Bam Adebayo mellett. Senki más nincs. Vannak nyilván tehetségek, meg akik kiegészítő emberként jók lehetnek, de ők ketten vannak, akik köré azt mondanád, hogy egyáltalán lehet építeni egy csapatot.
Igen, én biztos vagyok benne, hogy Jimmy Butlerben még van egy-két ilyen szezon, ahol ugye sokan mondják, hogy lazára veszi az alapszakasz, nem ez van. Egyrészt Jimmy Butlerben ilyen nincs, hogy ő lazára vesz valamit, tehát ez genetikailag képtelen rá, de másrészt pedig ugye a Miami-nál rendszer szinten változott meg a játék a playoffra, egyszerűen sokkal nagyobb usage-gyal használták Butlert, miközben az alapszakaszban nem, és valóban volt egy olyan faktor, amit az alapszakaszban nem erőltetett, nem volt hajlandó se rádobni gyakorlatilag a triplát, ez a rájátszásra némileg megváltozott egyébként, nyilván nem tudsz ilyen hatalmas, grandiózus változást elérni egy olyan szezon után, ahol nem tudom én kettőt dobsz rá, hogy a rájátszásban aztán hirtelen, mit tudom én, 10-et dobjál rá, és 45%-kal dob. Tehát ez nem fog megtörténni, ezt értjük, de nem is várta ezt senki Butlertől. Minden esetre egy ilyen úgymond csapat és edző által pihentetett Butler, aki a rájátszásban megint felkapcsol, ez lehet, és azért, szóval ez az a hatodik meccs, a Boston elleni széria hatodik meccse megmutatta, hogy Butler maximuma valami hihetetlenül magasan van még mindig, de olyan szinten, hogy ma ilyen meccsre, mint amit ő lehozott a hatodik meccsen, talán ha 4-5-en képesek rájátszásban. Tehát, hogy is fogalmazzam ezt meg, alig valaki, és ő még emellett még védő oldalon is kiemelkedőt nyújtott. Tehát az a maximum, az hihetetlen brutális magas, az top 5 vagy top 10-es magasságú, top 10-es biztos van. Nyilván ezt a maximumot azért ő se tudja meccsről meccsre sem hozni, de azért azt szeretném jelezni, hogy a Miami-nak összességében nincsen top 5-ös játékosa, de összességében egy top 10-es lehet, hogy még mindig van. 1-2, Butler volt a legjobb játékos ebben a szériában, még így is. Mégpedig szerintem egyértelműen. De nem sikerült a Miami-nak megnyerni ezt a szériát, mert a jó játékosok nem tudtak mindig rendelkezésre állni. Volt, amikor rendelkezésre álltak, és úgy mozogtak, mint a saját hullájuk. És még valakiről beszélnünk kell ilyen szempontból, Kyle Lowry-ról, akinek amikor éppen tud mozogni, akkor általában beesik egy ilyen 15-17 pont 10 assziszt, tehát hozza magát. De ugye már azt hiszem a rájátszás harmadik mérkőzésén megsérült, és ezzel a sérüléssel valószínűleg kiült volna 2-3 hetet az alapszakaszban, csak hogy itt ezt nem tehette meg, lassú volt, védekezni már nem tudott, és ez nem feltétlenül egy általános dolog, hogy a jövőre sem tud majd védekezni, de nem sokat segít, hogy 36 éves lesz. Tehát csak annyit akarok ezzel mondani, hogy Lowry például a saját kis 30 milliós szerződésével úgy van ott, hogy ezt a szezont szinte végig pihente, aztán a rájátszásba megsérült. Hogyha ennyire nem lehet vele számolni, akkor ez a szerződés mindenképpen gátolja majd a Miami-t abban, hogy bármit is manőverezzen a piacon. És ez nagyon érdekes, mert nyilván ez a szerződés így, hogy Lowry egy jó 5 pontot átlagolt a playoffban, nagyjából elcserélhetetlen jelen pillanatban. Miközben biztos vagyok benne, hogy a sérülése volt az, ami ennyire lelassította. Tehát láttuk azért szezon közben játszani, ő ennyire nem lassú még. úgymond alanyi jogon. Ezért is nehéz helyzetben van a Heat, mert nem annyira variálható most ez a keret, ha csak nem csinálsz valami nagyon bravúros, és még a maradék összes pikkedet tartalmazó, hát ilyen Hail Mary move-ot, tehát, hogy na akkor vagy ez bejön, vagy pedig tönkretettük a jövőnket kategória, és ezt meg nem biztos, hogy megcsinál, bár ha valaki megcsinálja, akkor Riley az.
Ári helyzetet nagyon szépen összefoglaltad. Ez az első év, ez nyilvánvalóan hát tragikus véget ért neki. Ne értéked le azért szegény, tehát az 5 pont azért az 7,8 pont volt az átlagban a playoffban. Lehet, hogy a Heat ellen, bár ott sem, ott is az utolsó két meccsen 15 és 17 pontot dobott. Szóval azért az 7,8, a mezőnyből az a 29% és a 24%-os triplezés mondjuk nem túl erős. Azzal lehet, hogy kellene kezdeni valamit jövőre.
Igen.
Félretéve a tréfát, nagyon szomorú, ugye mind a ketten szeretjük Lowry-t, a te kapcsolatod vele az évek során nyilván az a sokat emlegetett, ugye szeretlek, nem szeretlek, se veled, se nélküled kapcsolat volt.
Nem, azért nem, bocs, ez inkább DeRozan, igen, tehát én végig nagyon nagy rajongója voltam, és imádtam őt.
Igen, akkor az inkább DeRozan volt, akkor inkább Ádám barátunk volt talán Lowry-val szemben a Love Hate, az közelebb ment hozzá, igen. Ha épp egészséges, nyilván még mindig aranyat érhet, de abban nem vagyok biztos, hogy ebben a játék szerkezetben, ebben a csapatban egyébként ő aranyat ér. Mert ahogy mondtad, bár Butler tényleg tud ugye top 5-ös vagy top 7-es szinten játszani a play-offban, ez most már nem az első ilyen eset azért, tehát mondhatjuk róla, hogy ha nem is egy Kawhi Leonard, vagy egy Luka Doncic szintű, vagy egy Jokic szintű, de közvetlen alattuk lévő playoff performer, ott a második vonal legteteje. És talán időként be is tud lépni az első vonalba, de hát egyszerűen erre nem tudom, hogy lehet-e jövőre contendert építeni, olyan igazi contendert. Nyilván a Heat az adott lesz, tehát a Dark Horse, a sötét ló kategória a legrosszabb esetőség, ami velük történhet, és hát nincs is nagyon más választásuk, mint ugye neki menni megint.
Hát figyelj, most nem azért, de Duncan Robinson így, hogy kijátszotta magát gyakorlatilag a rotációból, én szerintem még, tehát értékkel azért bír, nem azt mondom, hogy szuperjátékos lehet szerezni, de azért szerintem el kell kezdeniük mozogni, mert nem biztos, hogy én ezt még egyszer megpróbálnám ugyanezzel a gárdával.
Igen. Viszont az számomra egyértelmű, hogy a Rookie Max Extension-t nehogy oda merjék adni Hero-nak. Tehát itt ugyanaz az Ayton treatment kell, nem?
De, és nem is csak.
Vagy beajánlunk neki egy évi 20-at, az oké, okay, de annál többet nem szabad jelenleg.
Mivel jobb ő Jordan Clarksonnál?
Azért ez kicsit itt szurkolók számára egy provokatív kérdés. De nem biztos, hogy mindenféle fairséget nélkülöz. Nem azt mondom, hogy teljesen fair, de nem is olyan gusztustalan, mint ahogy most a Heat hallgatóink reagáltak. Valahol a kettő között. Szerintem azért intelligensebb és jobb playmaker, valamivel jobb playmaker, és valamivel intelligensebb, mint Jordan Clarkson. Még ezzel lehet, hogy olyan nagyon sok minden nem mondtunk még el.
Igen, ezt akartam mondani, hogy nem azt akartam mondani, hogy semmiben nem jobb, hanem azt akartam mondani, hogy egy kicsit jobb bizonyos területeken, ehhez képest az, hogy 20 milliót adsz neki, az már rohadt soknak tűnik.
Ez és már nagyon soknak hangzik, igen.
Tehát ez itt a problémám.
Nyilván az ügynöke azzal fog érvelni, ugye, hogy az év hatodik embere, de hát...
Az év hatodik emberei nem keresnek 20 milliót. Az év hatodik emberei 10-12 milliókat keresnek évente.
Ha ezt most megnéznénk, szerintem biztos, hogy rá tudnánk cáfolni, de nyilván az azért is van, mert ugye felmentek az árak az elmúlt években. Nem tudom, az biztos, hogy esélye nincs a Maxra, és ha ő vagy az ügynöke ezt kérik, akkor az totál szereptévesztés, vagy nyilván onnan indulnak, hogy aztán okosan lejjebb vigyék. Meg kell tartani, ez egyértelmű, de nagyon-nagyon megnézném, hogy mit ajánlok a Heat helyében.
Mm. Szóval akkor mind a ketten amellett vagyunk, hogy azért nyáron el kell kezdeni egy kicsit mozgatni ezt a keretet, és hogyha van egy irány, amiben szerintem érdemes elmenni, az az, hogy valami támadó mélységet kell szerezni ennek a csapatnak. Ha feltételezzük, hogy jövő évi playoffnak nekivágnak tök egészségesen, és Lowry is tényleg teljesen egészségesen ott van, akkor sem lesz ez elég jó támadó csapat, és becsúszhatnak ilyenek. Mert most így is volt reális esélyük arra, hogy tovább jussanak, de ez nem jelenti azt, szerintem, hogy ne kellene a legnagyobb problémájukon megpróbálni javítani. Tehát ha van egy jól azonosítható problémád, akkor azon igenis meg kell próbálni javítani. Úgyhogy igazából ennyi a Heatről, neked még bármi bent maradt-e?
Annyi, hogy ha valamiben bízhatnak, talán az, hogy Oladipo visszatér a régi önmagához, olyan jó nyilván nem lesz, mint 26-27 évesen a peak évében, de ha megközelíteni tudja, az már azért elég sokat érhetne, mert nyilván valami jelenleg hát nem akarom azt mondani, hogy mínusz egy ember volt a playoffban, de maximum ilyen semleges.
Voltak nem, jó nem meccsei. Voltak nagyon jó meccsei azért.
Meg voltak borzasztó meccsei.
Igen.
És abban sem biztosak, hogy a jól sikerült meccsei, ahol jól dobott, ott egyébként nem volt
Én nem gondolom, hogy negatív impactje volt, mivel védekezésben egyértelműen sokkal közelebb van a prime-jához most, mint támadásban, tehát a védekezését szerintem kevés szó érheti. Az
nem volt rossz, igen, hát volt. Nyilván a kart kapart eléggé, nem tudom, hát a támadójátéka nyilván borzasztó volt neki is, tehát ott gyakorlatilag Larry szinten volt az átlagi alapján, jó, nem igaz, mert annál jobb, tehát 36% a mezőnyben 27%-os triplázás, de ja, azt azért nem teszik ki az ablakba.
Hát az nem. Na akkor viszont búcsúzunk el a Dallas Mavericks-től is, amelytől félig meddig már gyakorlatilag ugye 2-3-0-as állásnál elbúcsúztunk, de azért mégiscsak fussuk le azokat a köröket, amiket megérdemel ez a Mavericks, mert ez egy fantasztikus, tényleg zseniális menetelés volt, ahol egy náluk összességében talán erősebb csapatot, sőt, nem is kérdés, hogy erősebb csapatot sikerült kiütni, és azért ez már mindig nagy bravúr, a második ilyenbe már beletört a foguk, és azért azt el kell mondani, hogy a Dallas Mavericksnek minden erőssége és minden gyengesége tökéletesen látszott ebben a playoffban, tehát így szerintem semmilyen kérdést nem maradt, hogy vajon ezen kell lejavítani, vagy nem, illetve az is teljesen egyértelműen eldőlt, hogy Luka Doncic teljes mértékben foghatatlan, talán viszonylag a játékának, vagy az egész playmakingjének a kis apró részeiből valamit el tudsz venni, de eddig se volt kérdés, hogy franchise player, szerintem az idei playoff után inkább az a kérdés, hogy ha csak egy közepesen jól köré illő csapatot sikerül összerakni, egy picit több minőséggel, mint a mostani, akkor hány bajnoki címet nyer? Én most itt tartok Doncsicsal kapcsolatban, a védekezése ellenére mondom mindezt, amiben szerintem még a párharcokon belül is képes volt fejlődni, és még a párharcokon belül is tudott alkalmazkodni, tehát egyáltalán nem féltem őt, rengeteget beszéltünk már a kondicionális dolgokról, hogy abban is majd oda kell érni a legjobbak közé, hiszen ez egyértelmű volt, hogy a negyedik negyedekre, és ez már évek óta így van, már nem tud ugyanúgy kijönni, mint az első háromra, tegyük hozzá, hogy olyan hihetetlen usage-jal dolgozik, és olyan elképesztően sok teher megy vagy van az ő vállán, hogy ezt a terhet sem ártana jobban levenni. És nem tudom, egyetért ezt a Zoli, de szerintem a Dallas azzal, hogy Brunson és Dinwiddie ott van, jó irányba indult el ez ügyben. Nem az a baj, hogy Brunson és Dinwiddie nem elég jó, hanem az a baj, hogy a többiek kevesen vannak, és nem elég jók, és főleg magas poszton egyetlen egy ember van, aki playoffban a végére már szétszakadt, ez Maxi Kleber, de szóval ezek a mélységbeli problémák végül levadázták, úgymond a Dallas Mavericks-t.
Két dologról akarok beszélni, nyilván az egyik, az fontos, hogy valami jövőképet is adjunk, hogy mire van szüksége Mavs-nek. Ezt nagyon-nagyon könnyű azonosítani. Egy olyan lehetőleg triplázni is tudom magasra, aki jó lepattanózó, és ha lehet floor spacer is, tehát be tudja dobni a triplát is. Nagyon sokan nem rohangálnak az ilyen típusú játékosban, tehát
hát nem.
Itt az első probléma. Van egy olyan vonal is kint, főleg Amerikában, ahol már ugye arról beszélnek, hogy Luka, és tényleg ez egy maroknyi ember, tehát ne essünk túlzásokba, de azért fontos erről is beszélni, mert lehet, hogy van olyan hallgatónk, biztos, hogy van olyan hallgatónk, ha nem is sokan, akiknek ez megfordult a fejébe, hogy Luka túlságosan rá van csavarodva a labdára, túl nagy a usage. Láttuk ezt már, ezt a mozifilmet, kicsit James Harden-re emlékeztet. Ő a következő James Harden, ugye nem jól védekezik, nagy wing, aki állandóan rommá pumpálja a labdát. Alapvetően én két dolgot mondanék itt. Az egyik az, hogy Harden az elmúlt 8 év gyakorlatilag mindegyikében Hall of Fame-ekkel játszott, de minden évben. Ez az egyik, és ez nagyon-nagyon fontos különbség. Tehát Lukát, még ha igazak is lennének ezek a vádak, tegyük fel, hogy túlságosan, a 40%-os usage szerintem is sok egyébként hozzáteszem, neki 35-36%-ra kell majd ugye beállnia idővel, de még ha igazak is lennének ezek a vádak, akkor is várjunk, és itt visszacsatolnak arra, amit mondta Gábor, hogy kell még minőség. De azt gondolom, hogy a két játékost alapvetően az választja el, és erről is te is nagyon sokat beszéltél, ez a playmaking, az a passzjáték, és itt nem is elsősorban az assist számokra gondolok, hiszen ugye tudjuk Hardenről, hogy ő vegan lehoz 15 asszisztos meccseket a playoffban, és itt nem erről van szó, hanem az, ahogy átlátják a pályát, és ahogy megteremtik a többieknek a lehetőséget. Én azt gondolom, hogy ebben Luka sokkal tradicionálisabb, még egyszer asszisztámok ide vagy oda, és sokkal közelebb áll egy Steve Nashhez, mint mondjuk a Harden vonalhoz, és inkább ebben LeBronra hajaz. És ugye, hogyha Harden nézzük játszani, hiába voltak nagyon hasonló statjai, mint ugye Peak LeBronnak, azért nem az jutott eszünkbe, hogy ugyanazt a két játékos nézzük, jól mondom?
Igen, ha bár én azért abban mindenképpen megvédeném Hardent, hogy ő is zseniálisan lát a pályán, és fantasztikusan passzol, tehát abszolút elit. Az ő playmakingje, az kérdés nélkül a liga egyik legjobbja volt.
Igen,
a
prime-jában. Igen, de inkább egy dobó hátvéd poszthoz nézve. Tehát, hogyha irányítókat nézett, szerintem azért ez már így nem igaz.
Én azt gondolom, hogy akkor is igaz. Tehát, hogyha a legeslegelitebb irányítókat, Nest, Doncsicsot nézzük, akkor talán nem. De érted, szóval itt nincs nagy
különbség. Igen, ugye ez volt a mondanom lényeg gyakorlatilag. De rendben, tehát tény egyébként, hogy Harden nem elsősorban az volt a baj, ugye, hogy...
Nem, hát rohadt jó támadó csapatokat csinált, és ráadásul ugye az egyéni számai is playmaking szempontjából is rendben voltak, de az teljesen más, hogy ha Harden ájzókra olyan szinten volt szükség akkor a csapattársakra, hogy álljanak a spread pick and roll-nál, vagy pedig egyet a spread ISO-nál, hogyha van ilyen, tehát, hogy álljanak fel minél messzebb a tripla vonalon kívül, hogy legyen hely. Na most ez viszont nyilvánvalóan a csapat kémiáját tönkre tudja tenni, tehát szerintem ez a jogos kritika az ő playmakingével kapcsolatban, hogy annyira jó támadójátékos volt, hogy a többiek oszlopot játszottak támadásban. Viszont én nem érzem, hogy ez Doncsicsnál
azért azt, hogy nem játszottak egyáltalán a pick and roll-t, ugye a Rakic évek alatt, azért az edzői utasítás is volt nyilván.
Hát egy idő után. Igen, tehát igen. Egy ideig ugye folyamatosan azt játszottak Capellával, és aztán jött az ISO.
Hát ugye a Moriból, mint tudjuk, aminek hát megvannak a maga hibái, megvannak a maga előnye is. De visszatérve a Dallasra, szóval én azért itt még elég erősen és élesen elválasztanám a két játékost egymástól, de ez tény, hogy Lukának azért vannak időnként rossz tendenciái, minimálisan. De meg kell várni, hogy milyen lesz az, amikor együtt játszik egy tényleg jó játékossal. Nem tudom, hogy mennyit kell erre várni egyébként. Az, hogy Brunsonban van-e még egy szintlépés, ami ugye azt jelenteni, hogy az alapszakaszban is gyakorlatilag azt hozza, amit a playoffban mutatott, és talán főleg a Jazz szériában egyébként, mert ő azért utána egy picit visszaesett, és egyébként nagyon-nagyon jó kiegészítő emberek vannak a Mavs-ben, csak kellene még egy tényleg All-Star szintű játékos mellé, amit nem tudom, hogy honnan fognak megszerezni, mert...
Hát, eszet nincs rá.
Maximum drafton megtalálod, mint hogy az elmúlt években azért elég sok All-Star szintű kiegészítő embert lehetett találni, meglepő módon az első kör végén is. Nem tudom, hogy ez tendencia lesz-e, valami beindult ugye a Mexikkel, a B-nekkel, vagy akár esetleg még egy Sadiq Bey-vel is. Nem tudom. Hát ha, mert azért az sokat jelentene a Mavs és Luka közeljövőjének, de az is lehet, hogy Cuban-t ismerve bedobja az összes droppiket valakiért. Nem tudom, hogy ez most ki lehet a mi Aaron Gordonunk, csak egy Aaron Gordon szerintem nem lenne elég jó ahhoz, hogy bedobja érte kettő elsőkörös, nem? Tehát most ebben a rendszerben belehelyezel egy Aaron Gordont.
Nem, itt valaki olyan kell 4-5-ös poszton, aki tud lepattanózni, szóval, hogy ugye végül is azért ez volt az Achilles sarka a Dallasnak. Mert most beszélhetünk itt arról, hogy támadásban még valaki, aki ballhandler, ugyan minek? Ez egy jól támadó csapat. Luka mellett ez a playoffban folyamatosan egy jól támadó csapat lesz, hogyha ott van Brunson és Dinwiddie, tökre elég. Két közepesnél, vagy közepesnél picit jobb ballhandler, tudnak főleg második sorok ellen pick and roll-t is, egy-egyet is játszani, nem lesz egyikőjüknek sem folyamatosan 20 pontos meccsei, és csak úgy szállítják a 20-10-eket, ilyen nem történik, de Luka mellé ez nem is kell. Mert pont a Harden összehasonlításnál is nyugodtan mondhattad volna azt is ellenérvnek, hogy Harden valószínűleg egy Chris Paul sérüléstől volt a bajnoki címtől, és másfél meccsre. Tehát ha nem egy minden idők egyik legjobb csapata és dinasztiája van akkor a Houston mellett, akkor lehet, hogy Houston már kétszeres bajnok. Akkor most tök másról beszélnénk. Akkor Hardennek bele volt kódolva a játékába, hogy nem lehet bajnok? A szart. Ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. És Lukának meg pláne nem igaz, mert ahogy mondtuk, Luka azért többféleképpen támad, és többféleképpen tud támadni, és ráadásul off-the-ball is képes valamennyire játszani. Tehát a Harden-es összevetést ilyen szempontból se értem, meg miért beszélünk arról, hogy a Luka offense nem elég jó, amikor a Luka offense a legkisebb oka annak, hogy a Dallas nem jutott tovább. De mi értelme ezt felvetni, hogy a Dallas játékának a legnagyobb erősségére azt mondod, hogy nem elég erős, miközben a lepattanózásról kellene beszélni, a mélységről kellene beszélni, és bizonyos fokon a védekezésről, amiben már Luka is nyilván benne van, tehát hogy a periméter védekezése a Dallasnak még nem elit, jó, de még nem elit. Nekem ez derült ki ebből a playoffból, és ezért gondolom azt, hogy semmi esetre sem egy olyan típusú sztár kell mellé, mint amilyen, mit tudom én, egy Dame Lillard. Tehát semmi esetre sem. Én mindenképpen inkább egy ilyen, mondtad ugye, hogy Mobley, ha hirtelen oda tudna teleportálni, na olyan típusú játékos, az kőkemény lenne.
Köszi, azt egyszerű teljesíteni most.
Igen.
Na, igen, az a baj, hogy olyat nem, olyat tényleg nem draftolsz le. Ma van esélyed le draftolni egy jó periméter játékos, de az arra meg a Mavsnek nem nagyon van szüksége. De mit tenni a következő Scottie Pippen megtalálni, vagy a következő Mobley-t, az sajnos nem az első kör végén fogod nagy valószínűség.
Hát ez elég gyanús, igen.
Vagy egyébként egy következő Ben Wallace nem lenne jobb, csak triplázon is. Őt ugye azt hiszem második körbe, vagy nem is volt utána draftol, nem azt hiszem undrafted volt.
Nekem is úgy rémlik most így hirtelen, de...
Az nem lenne rossz mondjuk, egy triplázó Ben Wallace.
Aha. Jó,
hogyha... Én le is adtam a rendelésemet a nyári draftra.
Hogyha ezeknek a szegény ember verzióját megnézed, már az sem lenne rossz.
Hát igen, hogy Dwight Powell szembe állítod, az is.
Igen.
Az is úgy érezd ezzel benne, hogyha megnyertük volna a lottot, csak talán nem az ötöst, hanem mondjuk a négyest.
Még nagyobb hangsúlyt helyeznék a támadás, vagy bocsánat, a védekezésre és a lepattanózásra, és hogyha az illető nem valami túl jó triplázó, még az is beleférhet. Szóval nem tudom, itt nem a five out line napok voltak a legfontosabbak. Nyilván a Jazz-t azzal lehet megverni, és akkor ez minden csapat megpróbálja játszani a playoffban, és általában be is jön. De nem a five out line napok azok, amik a leginkább, hogy is mondjam, érvényesültek itt, hanem azok a line-upok, ahol egyszerre volt fent négy jó védő plusz Luka, vagy három jó védő plusz Luka és Brunson. Nyilván Kleber azért fantasztikus, mert 1-5-ig tud mindent védeni, tudsz vele switchelni is, de még a gyűrűt is tudja védeni mindeközben, hogyha ő marad hátul. Tehát ez egy rohadt jó magas ember, aki egyedül nem fog tudni neked lepattanózni. A másik pedig, ugye itt majd a Golden State Warriorsnál fogunk arról beszélni, hogy a Golden State Warriors lepattanózása azért is ennyire jó, mert olyan figyelmet követel meg a kettő vagy három, attól függ mennyi van pályán kicsi, aki ugye nagyon jól tud kintről dobni, hogy emiatt egyszerűen védekezésben Wiggins-t és Looney-t folyamatosan feladja az összes csapat, vagy lesegít róluk. És ezt ők egyrészt pontszerzésben is látványosan kihasználják ebben a playoffban, de másrészt a két legtöbb támadó lepattanót szedő játékos ebben a playoffban az Wiggins és Looney. Ami valahol nevetséges, tehát ez nyilván nem a saját képességük, úgymond. Wiggins kifejezetten szar lepattanózó, Looney nem rossz lepattanózó, egyikük se extra önmagában, de így, hogy vagy róluk lesegítenek, hogy azt mondják, hogy verjetek meg ti minket. Így egyrészt több jobb dobóhelyzetük van, ezt láttuk, ez nem újdonság, de másrészt pedig a támadó lepattanókért is sokkal szabadabban mehetnek, hiszen nincs, aki kizárja őket. És ugye a Dallasnak ilyen szempontból azért rohadt nehéz dolga volt a Golden State ellen lepattanózásban, és ezt valójában csak egy olyan játékos tudta volna megoldani, aki egyedül, ha a palánk alatt van, egyszerűen leszed mindent, tehát egy extra lepattanózó tudta volna ezt megoldani szerintem, és az nem Kleber és nem Powell.
Ez így van, bár azért a Mavs hajlamos arra, hogy rosszul zárjon ki, tehát itt én azt gondolom, hogy ők is fejlődhetnek minden más körülménytől függetlenül ebben. És ezt Luka is elmondta, ő sem extra ebben azért, hogy mindig jól zárjon ki, bár egyébként nagyon jó védőpattanozó. Szóval igen, hát egy Maxi Kleber szteroidokon az egy nagyon-nagyon jó játékos lenne. Ha. Nem tudom, hogy hol tudnak ilyet találni.
Igen. Nem is tudom. Még most Jarrett ellen jutott eszembe, de hát ő meg nem tudom, mit csinálna a gyors egyes ketteseken, hogyha tényleg végig kell switchelni, de például...
Jarrett ellen azért extra lenne egyébként, igen, de nyilván ő is megszerezhetetlen gyakorlatilag. Az egyetlen játékos, akire van esélyünk, az talán Turner, de...
Hát ő pont szar lepattanózó, igen.
Ő pont nem jól lepattanózó, tehát ő se oldana meg minden problémát, bár azért vele elég komoly five out kosárlabdát lehetne játszani, meg nagyon jó dobásblokkol, ugye.
Igen. Akkor gyakorlatilag ott tartunk, szerintem, hogy a Dallasnak kicsit lehetetlen ezen a nyáron eszetek nélkül igazán nagyot húznia. Tehát látjuk, hogy min kéne javítani, csak nem biztos, hogy tudnak rajta javítani.
Ez így van.
Ez egy nehéz helyzet, mert Dallas, Hát, contender volt, inkább egy dark horse volt, amelyiknek a mélysége legalábbis mindenképpen elfogyott már a Golden State ellen. Ha egy dolgon mégis tudsz javítani, most így instant, az az, hogy ne csak 6,5 rotációs embered legyen, hanem legalább még egyet vagy kettőt találj. És nyilván Nilikinát potom pénzen meg kell tartani, de attól még nem olyan jó az, hogy ő pályán van. Fantasztikus védő, és ennyi. Az összes playoff csapat, nem csak a Warriors, mindenki fel fogja őt adni. Jó, harangozzuk be akkor a döntőt, ha már így a Golden State Warriors bizonyos játékelemeibe is belekaptunk, és én azzal kezdeném, hogy egyrészt örülök neki, hogy van egy kis ideje pihenni a Bostonnak, de másrészt örülök neki, hogy a Boston jutott tovább. Habár nekem a Miami benne van a talán 5 kedvenc csapatomban, tehát itt ebben a párharcban hiába kedvelem a Bostont és szimpatikusak, a Miaminak drukkoltam. De a Miami olyan szinten volt már kórháza város szélén, hogy azt nem szerettem volna megnézni, hogy fél lábon bicegő játékosokkal mire mennek a szemlátomást pihenő, vagy pihentebbnek ígérkező, és egyébként pedig fizikailag a terhelést nagyon jól bíró Golden State Warriors-zal szemben. Sajnos a Bostonnál is van két olyan sérült, aki garantáltan nem lesz 100%-os erre a döntőre. Hát Rob Williams konkrétan a 7. meccsen úgy nézett ki, hogy majdnem játszhatatlanul lassú volt. Ami neki az egyik legnagyobb erőssége, ugye, hogy 1-5-ig védekezzen, akár kis embereken is. És a másik, ami miatt az nagy baj lehet, hogyha Rob Williams nem javul igazán, az az, hogy ő viszont pattanózásban tudna mit kezdeni a Golden State-nek a berepülő Wiggins-eivel mondjuk. Tehát, hogy ő elképesztő pattanózó méreteihez képest, ahhoz képest, hogy nem túl magas. És Rob Williams lesz az egyik ilyen kulcs, és a másik ilyen sérült játékos ugye Smart, aki hát egy kicsit bicegve tolta le ezt a 7. meccset, hogyha ők teljesen 100%-osak lennének, akkor azt mondanám, hogy ez a döntő egy minden bizonnyal nagyon szoros 50-50% esélyekkel rendelkező döntő lenne, mert egyébként mind a két csapat jó nagy meccsap problémákat tud a másiknak teremteni, mind a két csapat el tudja rontani a másik játékát, nem lennének 130 pontos meccsek, az tuti, szerintem így se lesznek, de értitek, mire gondolok. Viszont ez a két sérülés, ez azért abszolút megingatja a hitemet abban, hogy a Boston így is elég mély tud-e lenni, mert ha ez a két játékos ez nem tudja a 100%-ot nyújtani, csak 50-60-at, azt nagyon meg fogja érezni a Boston szerintem. És ez lehet az egyik legnagyobb kulcsa ennek a szériának, arról nem is beszélve, hogy még Gary Payton, ha minden igaz, vissza is tér. Még arra is van esély, hogy Iguodala is visszatér, tehát a Warriorsnál ellenkező irányba mennek a dolgok.
Azt gondolkodtam, amikor beharangoztad ezt a párocot, meg van előtte is, hogyha kellene mondani két-két dolgot a két csapattól, vagy akár hármat, amivel kapcsolatban biztos vagy, hogy megtörtént, ha az adott csapat nyert, akkor az egy ilyen érdekes játék lenne, hogyha kíváncsi vagyok, hogy benne vagy-e, hogy mondunk 3-3-at mind a két csapatnál.
Jó.
Mi történt, ha ők nyertek. És akkor kezdenem én a Celtics-el. A Celtics eddig nagyon-nagyon sikeres abban, hogy faltokat harcoljon és értékesítsen. Az egész playoffot vezetik ebben. Azt gondolom, főleg ismerve ugye a Warriors erősségeit, hogy ez egyértelműen egy olyan matchup, amit, vagy nem is matchup, egy külön statisztikai kategória, amit nekik nagyon meg kell nyerni. Ami azt jelenti, hogy azért meccsenként egy ilyen 25-szer oda kéne állni a vonalra, abból ugye bedobnak 80%-ot, és mondjuk a Warriors csak 20-szor engedik oda. Mm-hmm. Tehát itt lesz egy ilyen 4-5 pontos előny. Azt gondolom, hogy ha nyer a Celtics, akkor ez mindenképpen megtörtént.
Teljesen egyetértek, és mondanék egy olyat, amit viszont mind a két oldalra mondhatunk, mert ez szerintem az egyik igazi ínyensége lesz a párharcnak. Bár a Bostonra nem volt annyira jellemző ez az alapszakaszban, de a playoffban ők is egy tonna labdát adtak el. És a Warriors is. És mi történt, amikor nyertek? Valószínűleg nem adtak el egy tonna labdát. Azokon a meccseken szenvedett legjobban mindkét gárda, amikor szakajtó számra adták el a labdákat, és mind a két gárdának több ilyen meccse volt ebben a rájátszásban. És ez őszintén szólva szerintem akár el is döntheti a párharcot, mert azt látjuk például a Warriorsnál is, hogy igen, hogyha az ellenfél arra próbál kényszeríteni minket, hogy akkor inkább Wiggins-ék verjenek meg, akkor mi abba benne vagyunk, és nyilván nem lesz annyira durva a félpályás támadásunk, de cserébe mi is megpróbálunk egy csomó labdát szerezni, meg támadó lepattanót szerezni, és second chance pontokkal gyakorlatilag megnyerni a matekot, hogy több rádobásunk legyen. És hiába, hogy mondjuk egy Dallas rendszeresen jobb dobóhelyzeteket teremt, mint mi, de mi rádobtunk 12-vel többet. A Bostonnál, ugye a Boston ezzel azért szenvedett, mert a Miami volt az ellenfél, és ott fordítva volt, tehát ott a Miami nyerte meg a matekot többször is, és azokon a meccseken a Boston még mindig úgymond partiba tudott időnként lenni, de ezek az eladott labdák, ezek a legfőbb faktorok voltak. És őszintén szólva, amelyik csapat konstans le tudja szorítani az eladott labdáit, az óriási előnybe kerülhet szerintem ebben a párharcban, viszont azt vizionálom, hogy ez nem történik majd meg. Nem lesz olyan, hogy az egyik csapat konstans nem adja el a labdát, a másik meg konstans igen.
Egyetértek abszolút. Nyilván az én listámon is ott volt ugye a labdaeladás csata. A másik ilyen dolog, ami szerintem meg kell, hogy történjen, illetve nem szabad, hogy túl sokszor történjen meg, az a Warriors zónája. Hogyha azt látjuk, hogy a Warriors 3-4 meccsen is bedobta, akár a 3-2-es, akár a box and one zónát, akkor ez nem fog sok jót jelenteni nekik, mert az nyilván azt jelenti, hogy a Celtics támadójátékát nem tudják, azt a Celtics támadójátékot, ami egyébként elég sokszor döcögött a play-offban, valamiért nem tudták annyira limitálni. Ennek milyen okai lehetnek? Az egyik oka egyértelműen az, hogy a Warriors védekezése még mindig nagyon jó, de azért már nem feltétlenül van olyan szinten, mint régen. Ennek ugye két oka van, nyilván öregszenek. Draymond Green is öregedett, aki egyébként remek még. Illetve ugye jött egy Jordan Poole, aki pocsékvédő, kiváló támadó játékos, és a harmadik dologban is ott lesz vastagon, amit majd említeni fogok, de előtte még itt is fel kell hoznom a nevét, mert ebbe azért belejátszik vastagon. Tehát amikor a Memphis egy-két meccsen szétdobta őket, akkor azért a Jordan Poole nagyon-nagyon vastagon benne volt.
Igen.
Benne volt a free guard line-upjuk, ami azért alapvetően, főleg a mostani Clay-vel, hát nem egy életbiztosítás. Ugye Clay, én azt mondom, hogy ragyogon megtalálta magát támadásban le a kalappal, én erre sem számítottam, hogy ennyire jó lesz. Amit ugye az ötödik meccsen lehozott a Memphis-en, az fantasztikus volt, de látni kell azt, hogy ma már messze nem olyan jó védő, mint egykorom volt, ami még egyszer teljesen értető. Szóval ez a második dolog.
Várj, akkor egy kiegészítést hagyd tegyek ehhez. Ugye nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mivel a Boston alapból sem rendelkezik túl nagy playmakinggel, és ezt ugye a Miami olyan extrémitásokig próbálta kihasználni, amire érdekes, hogy azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen bejött. Jason Tatum 18 playoff meccsén 77 labdát adott eddig el, és ennek a nagy része a Heatnek köszönhető, tehát ez félelmetes statisztika amúgy, mert hogy ez a legtöbb eladott labda eddig a playoffban, miközben Tatumot azért nem feltétlenül az eladott labdáiról ismerjük, csak amikor rákényszerítik arra, hogy ő legyen az első számú ball handler, és még kapja ezt a nyomásos védekezést is, akkor ő bajban van. Majd erre kitérünk nyilván a Warriors védekezésénél, de amit te mondtál, ugye a Warriorsnak az egyéni védői, tehát itt azért lehet egy kis ilyen mismatch hunting, vagyis hogy vadászod a mismatcheket, és nagyon kíváncsi leszek, mert a Boston fel tud állni akár 4-5 olyan játékossal, hogy mindegyik le tudja ütni a labdát, mindegyik tud egy kicsit egyegyezni, amikor mondjuk Smart, Derrick White, Jaylen Brown és Jason Tatum egyszerre van a pályán, akkor azért itt majd rendesen rá lehet menni Jordan Poole-ra, rendesen rá lehet menni akár Curry-re, akár Klay Thompson-ra. És hogy ez miért érdekes? Mert nyilvánvalóan egy teoretikus, ilyen kosárlabda elméleti problémába futunk bele, amit már többször is beszéltünk, hogy csak ájzókkal, még akkor is, hogyha van mismatched, és akkor is, hogyha nem túl jó az előtted álló védő, nem annyira lehet meccset nyerni még a playoffba se, nem elég hatékony ez a forma, és itt ráadásul nem Kevin Durantról és Kyrie Irvingről beszélünk, hanem az ISO hatékonyságban legalább egy polccal lejjebb lévő Jaylen Brownról és Jason Tatumról elsősorban. Szóval még csak azt sem mondhatjuk, hogy ők kiváló ISO játékosok, noha azért mondjuk egy Jordan Poole ellen, azt nem is hiszem, hogy hagyja a Warriors, hogy egy-egybe ledarálják őt, tehát ott már jönni fog a besegítés. Hogy mennyire megy rá a Celtics, mert az ő támadójátékuknak, hát ez fekszik legjobban, ez a kevésbé hatékony módszer. És hogy itt meg tudják-e találni az egyensúlyt, hogy tudnak-e kellő mennyiségű kiosztást ezek a közepes playmakerök, mondjuk így őket, ahhoz, hogy kellő mennyiségű üres tripla is kísérje ezeket az ájzókat. Na, ez egy óriási kérdés lesz, hogy a Celtics támadásban hogy reagál arra, ez ellenfél csapatként nagyon jó védő, egyénileg viszont vannak hiányosságai.
Nagyon jól összeszedted, és itt nyilván arra is leszek kíváncsi egyébként, hogy a Warriors mennyire tud ott maradni ugye az ellenfelék előtt, Steph Curry, Klay Thompson és természetesen Jordan Poole. nagyon-nagyon érdekes kérdéshez. A matchupok egyébként szerintem meglepően kiegyenlítettek. Nyilván a Warriors mellett szól a tapasztalat, ők mennyi hatodik döntőjüket játszak az elmúlt 8 évben, azt hiszem, és az is, amit mondta az elején Gábor, hogy mennyire egészséges a Celtics, az természetesen kulcs lesz. Az én harmadik ilyen matchupom, vagy harmadik ilyen faktorom egyébként az ugye az említett Jordan Poole és White, Derrick White csatája lesz. Nagyon-nagyon érdekes kontraszt egyébként ők ketten. Az egyik az gyakorlatilag egy támadó fenomén, akit hát támadásban fedeztünk fel az adott a playoff alatt, a másik pedig ugye pont az ellentetje egy védekező fenomén igazából, aki bárki előtt ott tud maradni, és pont emiatt egyébként nem csak Jordan Poole-on fogják használni, de Jordan Poole-on is ott lesz, és valószínűleg mind a ketten én azt gondolom a padról fognak kezdeni, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes csata lehet majd közöttük. Poole-nak ugye nem elsősorban triplázása egyébként, hanem azon képessége, hogy megtámadja a gyűrűt, hogy beérjen alá, és akár ott fejezzen be. Tehát olyan 20 pontos meccsei is voltak, ahol triplát alig vagy egyáltalán nem tudott bedobni, de ami számomra nagyon-nagyon meglepő volt, hogy ennyire sok oldalon tudott pontokat szerezni, és a Derrick White pont azért van kitalálva, és azért is cserélt érte a Celtics. Nem keveset adtak fel egyébként érte, ha jól emlékszem, egy első körös pikket, hogy meg tudja állítani ezeket a betöréseket, és ott tudjon maradni lábbal mindenki előtt. És White nem csak Poole-on lesz ott egyébként, hanem időnként szerintem Steph Curry-n is. Attól függően, hogy Smart mennyire egészséges, akár egy Vártnál még nagyobb szerep is juthat neki.
Meg ugye a Golden State ellen muszáj annyit switchelned, hogy nagyon nehéz akár egy állandó matchupot is végig megtartani. Tehát általában az Steph Curry-re szoktak egy embert rakni.
Szeret switchelni, tehát igen. Úgyhogy, de ettől függetlenül azért ott fogják találni egymáshoz szemben magukat elég sűrűn, és szerintem ez lesz az én harmadik ilyen kulcsfaktorom, ami lehet, hogy eldönti majd párharcot, vagy ott lehet az egyik faktor között nyilván, mert azért legyünk köszíték, nem feltétlenül a hatodik emberek fogják egyedül meghatározni, hogy itt ki nyer majd, de ott lehet tényleg a fontos faktorok között az, hogy Jordan Poole mennyire tudja azt folytatni, amit elkezdett ebben a playoffban, illetve hogyha tudja őt limitálni a Celtics, akkor hova tud még nyúlni a Warriors, mert itt azért lesznek Warriorsnak is olyan meccse, ahol 100 pont alatt marad majd véleményem szerint, nem feltétlenül sűrűn fordul ez majd elő, de egyszer-kétszer előfordulhat, és lehet, hogy azt fogja eldönteni a végén ezt a párharcot, hogy azokat a meccseket ki fogja tudni megnyerni.
Uh-huh. Teljesen egyetértek, szerintem is lesznek ilyen meccsek a Celtics-nél is, és a Warriors-nál is. Az, hogy például Derrick White legalább annyit tud-e hozni triplából, mint amit most a Miami ellen, mert az előtte lévő szériában azért voltak gondok, az teljesen biztos, hogy a Golden State méterekre fel fogja adni Derrick White-ot az elején, tehát én nagyon meglepődnék, hogyha őt mint tripladobót fognák mindaddig, amíg nem hoz két meccsen konzisztensen jó triplázást. Szerintem azért a Golden State idén megmutatta, és erről már beszéltem, Kerr megmutatta, hogy képesek alkalmazkodni, és képesek változtatni, és három különböző módon nyertek meg gyakorlatilag három szériát, ami fantasztikus, tehát ez tényleg még egyszer le a kalappal, de az is fontos ebben, hogy azt is megmutatták, hogy ők idén hajlandóak az extrémebb ötletekhez is hozzányúlni, úgyhogy a Boston azért nagyjából sejtheti, hogy akár Derrick White-ot, de azt sincs kizárva, hogy még Smartot is hagyják dobni. Azon az áron, hogy Jason Tatum és Jaylen Brown ne dobjon, és azt láttuk, hogy őket azért el lehet valamennyire némítani, el lehet venni a kedvüket, nem kell hozzá, nem tudom én, a félpályánál duplázni, hogy ez megtörténjen. Egyszerűen csak le fognak segíteni több emberről. Hogyha Rob Williams például nem tud felugrani, ami nagyon így tűnt a hetedik meccsen, akkor az ő pályán tartásának támadásban nem lesz olyan túl sok értelme, mert az a vertikális veszély az, meg a roll mozgás, tehát a befele menő mozgás az, ami miatt Rob Williams támadásban veszélyes. De egyébként pedig körülbelül lesegítesz róla. Szóval mindezek a dolgok, ezek szerintem garantáltan megtörténnek, és a Celticsnek arra kell készülnie, hogy milyen lesz úgy támadni, hogy folyamatosan érkezik majd Brownra is, és Tatumra is a besegítés a szélrózsa minden irányából. És ehhez nagyon fontosak lesznek az egyéni teljesítmények, hogy a kiegészítő emberek tényleg egy nagyon jó döntőt és jó dobó teljesítményt fogjanak ki. Ha nyer valahogy a Celtics ebben a döntőben, akkor ahhoz ez biztosan kelleni fog, hogy Horfordnak legyen sok triplás meccse, Smartnak legyen sok triplás meccse, White-nak legyen sok triplás meccse, a Pritchard, az jó volt. Szóval, ha Pritchard pályára kerül, akkor neki is, mert ő is a védekezése miatt, ugye Curryéken tudti, hogy bevetésre kerül. Láttuk azt is, hogy Melton, aki hasonló típusú játékos, mint Pritchard, hirtelen visszakerült egyből a rotációba Memphisben. Most Pritchard ki sem került, csak mondom, hogy garantáltan szerepe lesz, mert ide nagyon kell. Úgyhogy ezek a kiegészítők, hogyha jól dobnak, mert a Warriors ott fogja őket hagyni, az döntő lehet ebben a párharcban.
Mennyire gondolkodnád túl, hogyha te vagy Kör, és mondjuk raknád rá Wiggins-t előbb esetleg Brownra, vagy nem gondolkodott túl, és azt mondta, hogy ami bevált, valamennyire bevált, de hát mondjuk mennyire vált be, ez is kérdés, ugye Doncsicson beszéltünk el, hogy mennyire vált be, hát Doncsicson, amikor nem tudom, 30 x pontot szerzett, mondjuk az utolsó meccsen leesett, azt hiszem a hatékonyság a 60%-os térsele, de hogy nem tudom, tehát hogy valószínűleg Tatumra rakják rá, nem?
Hát valószínűleg rárakják Tatumra, de azért Tatum nem Doncsics, és messze nem annyira foghatatlan egyrészt, de másrészt pedig éppen ezért akkora figyelmet nem is kell, hogy igényeljen, mert szinte azt mondanám, hogy az, hogyha mondjuk Jason Tatumnak jó meccse van, az nem korrelál annyira azzal, hogy a Celtics garantáltan nyer. Nyilván szinte minden játékos általában jobban dob, és jobb akkor, amikor nyernek, tehát valamilyen korrelációt fel lehet majd fedezni, de nem garancia az, hogy Jason Tatum mondjuk 35 pontot dob, és nem tudom, kioszt 4 asszisztot, hogy a Celtics nyerjen. Inkább szerintem azt kell megakadályozni, hogy Jason Tatum a periméterről tudjon pontot szerezni, tehát, hogy triplákat, akár off-the-ball triplákat dobjon, mert hogyha ő abba ott elkapja a fonalat, akkor ő akár egy negyed alatt tud 15 pontot ebből, vagy 20-at. És szerintem a Celticsnek körülbelül ez az egyetlen esélye arra, hogy ranokat mutasson be. Mert a Celtics, hát támadásról sok mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy vannak ilyen intenzív időszakaik, amikor ledózerolják gyakorlatilag az ellenfél csapatát egy negyed alatt. Tehát ez, amit a Warriors-tól időről időre látunk, ez pont nincs meg a Celticsben. Valószínűleg Tatum így is fog egyegyezni, bőven Wigginsen, elképzelhető, hogy nem túl jó hatékonysággal, és ettől függetlenül nem hiszem, hogy Wigginsnek a nagy érdeme lesz ez, de ez talán a legjobb megoldás, mert a Celtics ellen annyit azért nem kell váltani, annyit azért nem kell switchelni, mint sok más csapat ellen.
Mi a tipped?
Hát, mindenképpen a Warriors tartom esélyesebbnek, elsősorban azért, mert a Celticsnél van két olyan fontos láncszem, aki sérült, és nagyon nehéz az ennek a playoffnak a most már tükörben van a nagy része. A tapasztalatok alapján baromi nehéz lenne azt mondani, hogy ez a két játékos, ezt végig 90-100%-osan innen letolja a döntőt. Ennek a valószínűsége nagyon alacsony. A Celtics nem mély, alapból se, ezt nagyon meg fogják érezni, és ha ez a két játékos kiesik, támad, nem is védekezésben, ott is, hát a két legjobb védőjükről beszélünk, ugye, ott is nagyon fontosak. A támadásban is, hogyha kiesnek, nem fogja tudni pótolni a Celtics, és egyszerűen, hogyha ez így történik majd, akkor lesznek olyan meccsek, ahol a Celtics hiába védekezik viszonylag jól, dob majd 85-90-95 pontot, az ellenfél meg végig 10 ponttal fog vezetni mondjuk. Tehát, hogy ilyeneket vizionálok inkább. Viszont azért abba is biztos vagyok, hogy a Celtics is hoz majd olyan meccseket, tudod, ahol 20 labdát elad a Warriors, és vannak olyan jó védők, jók ők a passzsávokban, meg lesznek a Warriorsnak a szokásos gyengeségei, amiből meccset tudnak veszíteni. Most azt mondanám, hogy, és ez egy optimista tipp, 4-3 Golden State Warriors.
Gyakorlatilag szinte lépésről lépésre levezetted az én logikámat is. Először is ugye beszéljünk az elefántról a szobában, ugye ez magyarul sem értem, nincsenek a mondásnak.
Éppen de... ezért magyarul azt szoktuk mondani, hogy a porcelánboltban.
Igen, csak ugye azért meg egy
más jelent, igen.
Igen. Én gondolom azt, hogy masszívan alul értékeltük a Warriors, meg mindig nem gondolom azt. Ugye volt egy-két nézőhallgatónk, akik a fejünkhöz vágták ezt, aztán amikor én visszakérdeztem, akkor ugye érvelést nem nagyon kaptam. Szerintem amit mi levezettünk, annak volt értelme. Nyilván a végeredmény az nem feltétlenül azt tükrözte, mert én ugye Warriors továbbítást vártam az előző körben, a Memphis ellen nem. Én még mindig azt mondom, hogy a Memphis ellen egy brutális szériát játszottak, és inkább szerencse az, hogy nem lett 7 meccs, mint mondjuk feltétlenül 100%-os érdem. Ez a véleményem, nem kell természetesen egyet érteni velem. Azt gondolom, hogy te is nagyjából egyet fogsz érteni ezzel.
De ott 7 meccset is vártam.
És utána nyilván érvehetnénk már is a Mavericks széria alatt, hogy azt talán alul értékeltük, hogy mennyire keményen tud játszani ez a Warriors, és hogy mennyire jól lepattanoztak, és nyilván azt, hogy ők így fognak támadó pattanozni, azt sem nagyon látta előre kb. Senki, függetlenül attól, hogy a Mavericksnek ugye ez volt azért a gyengéje. De azt azért látni kell még az ő szurkolóiknak is, mert persze, ahogy ülnek a tévé előtt, ők nyilván inkább a pozitívat látják, a dominás futásokat, azt, hogy végül is azért csak 6 meccsen, első körben 5 meccsen, utána 6 meccsen, aztán megint 5 meccsen bejutottak a döntőbe, és hát ugye ők nyilván úgy élik meg ezt az egészet, hogy ez a csapat ugyanúgy dominált, mint a nagy Warriors, a 16-os, 17-es, de igazából ez egy teljesen más csapat, és teljesen más kép játszanak, és sokkal kisebb a hibahatár is, én azt gondolom, és nagyobbak ezek az amplitudok és a kilengések. Tehát itt abszolút benne van a pakliban az, hogy a Warriors nem nyeri meg ezt a döntőt. Nálam is ők az esélyesek, de elsősorban tényleg azért, mert a Celticsben először is kell majd még egy ember, aki támadásban egy, és itt lehet ez ugye belső növekedés is, akár Tierumnál, akár Brownnál, akár mind a kettőnél, de aki támadásban új szintre tudja őket vinni. És addig azért ez egy verhető csapat, így döntő kontextusban mondom nyilván, tehát ugye there are levels to this shit, ahogy mondani szokták.
Igen.
De még ők is azért egyértelműen verhetőek, viszont nagyon-nagyon jól védekeznek, tehát tényleg azt látni kell, hogy csak a védekezésükre én azt mondanám önmagában, hogy onnan indulunk, hogy két meccset nyertek valahogy.
Aha.
Ez a kiinduló pont. És ezért ez egy kiszámíthatatlan valamilyen szinten a döntő, én azt gondolom, és én is a Warriors-t mondom, és én is 7 meccset mondok, de abszolút nem lepne meg, hogyha a Celtics nyerne.
Ez így szerintem nagyon jó végszó. Még annyit tennék hozzá a Warriors olvasásához, hogy én tökre élvezem azt, hogy tévedek velük kapcsolatban, hiszen folyamatosan olyan dolgokat mutatnak, amit eddig nem. Aki azt állítja, hogy ezt mindő előre tudta, hogy ezt meg tudják csinálni, az garantáltan hazudik, vagy jós, de ettől függetlenül Steve Kerr számomra...
Csak szurkolóna.
Jó, persze, értem én ezt, csak azt akarom mondani, hogy szakmai alapon vitatkozva meglepetést okozott többször is a Warriors mindenkinek, és abba is biztos vagyok, és ezt most is ugye mondtam, hogy igenis lesznek most is ilyen, nagyon feladják a közepes dobókat, akár a Bucks Plus van, amit te említettél, tehát most is hozzányúlnak majd ezekhez a szélsőségesebb ötletekhez, és hogyha ezt megnyerik, ezt a bajnoki címet, egyrészt fantasztikus sztori lesz, másrészt szerintem akkor az MVP-jük Steve Kerr lesz, ami azért brutális, mert Steve Kerrről már kezdtem lemondani, mint olyan igazi elit edző, és az ő hihetetlen, fantasztikus történetét látjuk most. És azt gondolom, ezen már azt se változtatna, hogyha a Celtics nyerni a döntőt. Úgyhogy én nem győzöm őt dicsérni, és sokan felrótták például konkrétan nekem, hogy hát de miért nem tartod a top 5 meg top 10-es edzőnek az elmúlt években, amikor csináltunk ilyen listát, már volt, hogy a 10-ből is kiszorult, de az 5-ből rendszeresen. Mert nem volt az. Mert olyan gyengeségei voltak folyamatosan, amit mostanra tudott kijavítani. Ez nem olyan dolog, amit így az edzők nagy részénél előre lehet látni, hogy az ilyen nagyon begyepesedett szokásaiból így kitör, mint ahogy Budenholzer se tud igazán kitörni, Doc Rivers se tud, de ők már így hosszú-hosszú évek óta nem tudnak. Általában ezt látjuk. Úgyhogy én számomra igenis meglepetés az, hogy Kerr itt van, viszont szeretném most hangsúlyozni, hogy amikor megérkezik erre a szintre, akkor természetesen ezt el kell ismerni. Úgyhogy az ő szintlépése az egészen fantasztikus számomra továbbra is ebben a playoffban, és ezzel szeretném lezárni. Várjuk a döntőt, a meccsekről elemzéseket hallhattok majd rendszeresen, természetesen, és Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, akkor tehát érkezünk. Ne felejtsétek el a playoff promókóddal végigböngészni az NBA termékeket a RepCity oldalán, és nincsen kizárva az sem, hogy végre valamilyen nagyobb közös rendezvény is lesz a döntők alatt, úgyhogy erre mindenképpen figyeljetek, mert lehet, hogy úgy jön ki, hogy nem éppen aktuálisan egy podcastben mondjuk először, hanem a Facebook oldalunkon. Tehát ez benne van a pakliban. Az is biztos, hogy ha lesz rendezvény, az Budapesten lesz. Egyelőre ennél többet nem árulhatok el, de hogyha lesz ebben az ügyben fejlemény, akkor szólunk nektek. Köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, azt is, hogyha Patreonon támogattok minket. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.